Miért Koszovó volt a következő stoppos úti célod? Hiányzott ez még az országok listájáról, ahol nem jártál?
Így van, pontosan ez az egy jugoszláv utódállam hiányzott még, hogy itt is stoppoljak, illetve ha már ott jártam Pristina felé, akkor Dzsakovin keresztül pedig elmentem Észak-Albániába, ahova pedig tavaly nem tudtam elstoppolni, mert olyan fuvart fogtam, hogy visszahoztak Nándorfehérvárig, és akkor így hamarabb hazaértem. Most az lett volna a cél, hogy Budapestről elmegyek Belgrádig, Nándorfehérvárig busszal, a reggeli busszal ott átszállok egy éjszakai buszra, lemegyek hajnalra Pristinába, Pristinába szétnézek, és Pristinától stoppal elmegyek Dzsakovin keresztül Bajramcúriba, vagy Tropojába. Ott több község van Észak-Albániába, és Tropojaként hívják, de például Bajramcúri az a nagyváros, ugye 25 ezres város. Ez volt a cél.
És mi valósult meg belőle?
Hál' Istennek minden. Tehát időben megérkeztem Pristinába hajnal 4-re, a buszpályaudvarról begyalogoltam a város központba, azért majd egy órás séta volt, megnéztem, ami engem érdekelt, általában a könyvtárat szokták fotózni, Teréz anyának a templomát, meg ami éppen ott érdekes volt. Ittam egy kávét, mert akkor már ilyen 7 óra után volt az idő, ittam egy kávét, és akkor rendőröktől kérdeztem meg, hogy merre kell menni, milyen buszra szálljak, hogy kijussak a városból, és akkor ők mondtak egy buszszámot, és elindult a stoppolás. Tehát egy helyi járatú busszal mentem ki Pristinán kívülre, és hát Rigó mezőre. Ott ugye ezt tudni kell, hogy Pristina az egy ilyen 25 kilométer hosszú völgyben vagy mezőn terül el, és itt van a magyar történelemből is ismert, vagy ahol, amit tanultunk, a Rigó mező. És akkor ott sétáltam Rigó mezőn, és integettem, hogy eljussak Albániába. Ez mind célom volt, tehát Pristina is, meg Rigó mező is.
Van bármi Rigó mező környékén, ami emlékeztet erre az 1300-es évekbeli csatára, amiről így nem sok mindent tudunk szerintem így elsőre, de így a név ismerős így a történelemórákról?
Igen. Magyar vonatkozású emlék nincsen, de a történelem könyvekben többször is előfordult, különböző évszázadokban Rigó mező. Van, amikben a magyar hadsereg eléggé sáros, tehát rossz hírű, és a Rigó mező amúgy se egy nagyon kellemes emlék számunkra. Én úgy tudom, hogy 3 vagy 4 csata van följegyezve, de pontosan, tehát ilyen magyar nyelvű táblát én nem találtam. Az utamban nem esett, hogy itt a magyarok harcoltak volna. Ilyen magyar emléket nem találtam. Érdekes történetek maradtak fent.
Amivel most találkoztál az utadon, vagy amit megismertél?
Hát én utána olvastam, de mivel nem vagyok bizonyos benne, hogy minden úgy volt, ahogy volt, így nem akarok erről beszélni, de a közelmúltnak az eseményei jobban kézzelfoghatóbbak ezen az úton.
Mert hogy egyébként te úgy készülsz ezekre az utaidra, hogy előre sok mindent elolvasol, tehát mondjuk tudtad, hogy Rigó mezőt útba ejted, és akkor olvasgattál a Rigó mezői csatákról, és úgy,
persze,
hogy már úgy legyél persze ott, hogy mindezek fényében nézel szét, hogy látod, hogy hol vagy, vagy tudod, hogy hol vagy.
Hát nem csak, hogy olvasok, hanem rengeteg YouTube videót is megnézek, és most az egyik stopposom már majdnem ki volt akadva, hogy mondom, hogy és most jön a híd, és ez a vásár, és ezt az épületet lebombázták a háborúba, tehát sok mindent már azért megyek megnézni, hogy valójában is lássam, mert már van róla tudomásom. Igen, tehát így is készülök. Tehát én pontosan tudom, hogy mi az, amit meg akarok nézni, vagy még az a történelmi hely. Mondjuk, hogyha a Belgrádban volt átszállásra 5-6 óra hosszám, akkor most tudtam megint, hogy felmegyek a Fellegvárba, most nem megyek el a Vasúti Hídhoz, ahol az első világháború első legelső áldozatát lelőtték, a bácsalókról származó fiatalembert, hanem most megint felmentem a Fellegvárba, és akkor ott onnan néztem le Belgrádra, vagy tettem egy villamoskört Belgrádba. Tehát ki tudom használni az úgymond holt időket is.
Mesélj így számokban, az útról mindig csinálsz ilyen összesítést. Hány kilométert stoppoltál, hány autós vett föl, mennyit utaztál?
Olyan 500 kilométer körül stoppoltam, és nem gyalogoltam többet, mert ugyanis ez már most egy olyan utam volt, hogy tudtam, hogy Pristináig megyek busszal, és Pristinából stoppolok Tropojába, és Tropojából pedig szintén visszastoppolok, úgy terveztem Pristinába, és akkor Pristinába egy fordított útvonalon visszajutok Magyarországra két busszal, tehát egy átszállással. Na hát teljesen nem így történt, ahogy én gondoltam. Úgyhogy az volt a történet, hogy a legelső ország, ahol képzeld el, engem csak rendőrök vagy katonák vettek fel. Tehát ilyen még nem volt, hogy én valahol stoppoljak, és csak rendőr vagy katona vigyen el. Tudni kell Koszovóról, hogy a szerb háborúban volt egy úgynevezett UCK nevű hadsereg, és a szerbek ugye most is konfliktusban voltak a koszovóiakkal, volt egy pár hónappal ezelőtt, azt hiszem február környékén ilyen határlezárás is. Féltem is, hogy nem tudok bejutni. Sőt, az útlevéllel is úgy kell csinálni, hogyha Szerbiából mész ki felé, akkor nem mindegy, hogy milyen okmánnyal lépsz be Koszovóba, mert ha visszafele jönnél ugyanazzal az okmánnyal, nem enged be Szerbia. Tehát akkor Észak-Macedóniának kell kerülni. Tehát nagyon, nagyon meg kellett nézni, hogy merre mész, és ezt is be kellett tervezni. Tehát nálam most volt személyigazolvány is, meg útlevél is. És Pristinába beszéltem négy rendőrre. Van egy híres, tehát több híres emlékműve, de van egy híres newborn felirat Pristina központjában, és ott állt vagy négy rendőr, és akkor kérdeztem, hogy én menni szeretnék Gyakove felé autostoppal, és hogy milyen buszra szálljak. És mondta a rendőrnő, aki alig gagyogott németül vagy angol, de mindegy ketten-hárman összerakták, hogy hát akkor el kell menni a 8-as busz megállójába, és akkor majd a 8-as busz az kivisz téged, ahova te akarsz menni. És akkor elindultam a 8-as busz megállójá felé. Erre jött egy rendőr, aki elég pacuhán volt felöltözve, de csak meg akartam tőle kérdezni, hogy merre van a 8-as busz megállója. Németül beszélgettünk, mert ő angolul nem tudott, és akkor mondta, hogy hova akarsz menni. Hát mondom, mennék Gyakovébe, és akkor onnan Tropojába, Albániába. Azt mondja, hát akkor az nem jó. Azt mondja, egyes busz, és elkezdett visszavinni, azt mondja, gyere velem, felszállítalak én téged a busz. És képzeld el, mentünk át a négy sávos főúton a zebrán, jött az egyes busz, a rendőr leintette a buszt, oda ment a sofőrhöz a jobb oldalt, azt mondta, hogy ezt ide meg ide elviszitek, és majd szóltok neki, és akkor majd szálljon le. Úgyhogy a rendőr a zebrán fogott nekem buszt. Ilyen még nem volt. Felszálltam a buszra, elvitt egy vasútállomásra, Pristinán kívülre, és ott már érdekes volt, mert hogyha valaki utána néz az UCK katonáknak, azok elég veszélyes emberek voltak az én szemszögemből, nem is gondoltam soha, hogy valamikor közelebb ismeretségbe kerülök UCK katonákkal, de pár órán belül ez megváltozott, mert ahol leszálltam az egyes buszról, ott egy ilyen, hát láttam én, hogy ilyen cigánytelepen meg nem tudom, mint fog átvinni az út, mert gyalogutat kerestem, de nem messze ettől a helytől volt egy régi bázis a háborúban is, még föl voltak rakva ezek a filmekből is ismert nagy kőfedezékek. Tudod, ilyen raklapra van rakva, ilyen nagy kőzsák, és akkor egy ilyen laktanyaszerű valami, és oda ki is volt írva, hogy UCK veteránoknak a kórháza van ott. Itt vagy még?
Igen, jókat nevettem a rendőrös történeteden, csak a mikrofon le volt húzva. Igen. Nagyon meglepett téged ez, ha már most újra szóba hoztuk ez a zebrán történteset? Szóval
hát ilyen még nem történt számítom. Velem, de ez, már megköszöntem az Úristennek, meg a rendőrnek, és bíztam benne, hogy jó helyre visz. Jó helyre vitt. És ahogy elkezdtem gyalogolni ezen az úton kifelé, olyan 6 kilométert kellett volna először gyalogolnom, aztán ez megnőtt 10 kilométerre, mikor jobban megnéztem a térképet. Hát ilyen TS utat képzeljenek el a hallgatók, és egy sávos TS út, és akkor, de az a TS út, az a Rigó mezőn ment keresztül, és akkor én csináltam magamból a videókat, hogy na, a Rigó mezőn sétálok, meg amarra látszanak a hegyek, meg az albán alpok, ugye havas csúcsai, és akkor egyszer csak jött egy kocsi, már amikor messziről láttam, hogy ő engem kameráz, aztán megállt mögöttem, kinyitotta az ajtót, és akkor visszafele is lefotózott. Én integettem neki, és akkor ő ment arra, merre én jöttem. Mondtam neki, hogy hát arra nem sok minden érdekes van, hát én azért jövök erre, mert ott nem sok minden van, de... És aztán 10 perc múlva jött egy kocsi, aki felvett. és ő elmondta, hogy ő rendőr, de most éppen nem a rendőri állásában van, hanem most éppen hídépítő, úgyhogy levinne egy faluba, de ott csak 5-6 percet vagyunk, mert van ott valami dolga, és akkor utána elvisz engem a főútig. Hát levitt egy ilyen kis faluba, a legsárosabb utcájából, egy kamionnak kellett segíteni, hogy kiszabaduljon a kerekével, mert vitt valami sóder, de közben láttam akkor ilyen koszovói albán sírokat, egy temető mellett volt, megnéztem, és akkor tényleg elvitt a főútvonalra. A főútvonalnál volt egy bolt, meg volt egy kéregető ember, és hát én kis hátizsákkal utazom, 30 literessel, zsömlét ott nem árultak, fél kiló kenyeret kellett vennem, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, megveszem a fél kiló kenyeret, és akkor megfelezem a kéregetővel. Tehát nem pénzt adok, hanem nem is szoktam pénzt adni, hanem ételt adok. A sonkánt is megfeleztem meg, ami még volt, mindennek a felét odaadtam, hát nézni kellett volna az arcát a bácsinak, amikor odaadtam neki az ételt. Meglepődött nagyon, hogy nem pénzt kapott, de úgy láttam, amíg ott egy 10 percet álltam azon a helyen stoppolni, hogy örült neki. És akkor most jön az, ami szerint felfoghatatlan. Tehát én az én életemben ugye vissza tudok tekinteni, tudom, hogy mikor, kiken segítettem, tudom, hogy mikor segítettem magukat koszovói albánnak nevező családon, akiket vittem egy darabon Magyarországon belül, és tudtam, hogy én egyszer majd oda el fogok jutni, ahonnan ők elindultak, és egy 4-sávos gyorsforgalmi főút volt, tehát el volt választva betonnal. A belső sávból egyszer csak kivágódott egy Ford, és kérdezte, hogy hova megyek. Hát mondom, Gyakovéba megyek. És Gyakovéba megy. Ez olyan a helytől, ahol voltam, hát ez nem volt messze, nem tudom, egy ilyen 60 kilométernél. Nem tudott angolul, nem tudott németül, Google fordítóval beszélgettünk albánul, már amennyit én tudtam. És mindenre csak annyit mondott, hogy yes, minden yes volt, minden yes. És mikor Gyakovéba értünk, akkor mondtam, hogy akkor én kiszállok. És akkor nem, azt mondja, hova mész tovább? Hát mondom, megyek Tropojába. Ugye még nem kérdeztél rá, hogy miért pont Tropojába megyek, de elmondom akkor, nem tudom, hogy látta valaki vagy mindenki az Elrabolva című filmet, a Taken című filmet, amikor Liam Neesonnak a lányát Franciaországban, Párizsban elrabolják, és egy albán banda rabolja el, aminek a tagja Márkó Tropojából. És én úgy gondoltam egyszer, hogy elmegyek már Márkót, megkeresem Tropojában, és ahhoz pedig Koszovon keresztül ment most az utam. És ő azt mondta, hogy hát ő elvisz engem Albániába, mert hogy neki ott vannak barátai, és akkor majd jó lesz az. És kérdeztem, hogy de miért viszel el? És akkor mutatta nekem az igazolványát, hogy ő UCK veterán. Tehát, hogy ő katona volt valamikor, na most már biztos nyugdíjas. És ha a mai napig megkérdezi valaki, tehát ő engem felvett ott, ahol felvett, elvitt Gyakovébe végigvitt a régi piacon, ahol ismertem fő helyeket, végigvitt a nevezetes helyeken kocsival, tehát én kocsiból tudtam videózni, ahol akartunk, kiszálltunk, ott is fotózkodtunk, a régi hídnál is tudtunk fotózkodni, kivitt engem Tropojába, kivitt Bajramcúriba, ott ittunk egy kávét, és még aznap visszahozott Koszovóba, megvárta, míg felszállok a buszra, és utána ment el. Tehát most három lehetőség van. Vagy rám volt állítva, vagy tényleg ennyire akart segíteni, hogy akkor végigvisz az úton, nehogy valami bajom essen, vagy pedig tényleg az Úristen így gondoskodott rólam, így gondoskodott vezetőről, hogy akkor ő nekem egy koszovói albán fickó mutatja meg azt a területet, amire éppen kíváncsi voltam. Napsütés volt, szikrázó, jó idő, nem esett az eső, látszottak a magas hegyek, karnyújtásnyira, a havas csúcsok, és egy nagyon jó kávét ittunk Bajramcúriba. És aztán fel tudtam szállni egy olyan buszra az Albán-Koszovó határ mellett, ami 50 euróért elhozott engem Kecskemétig. Kecskeméttől meg hazastoppoltam Tiszafüredbe. Éjszakai busz volt, még talán le is robbantunk éjszaka, csak én arra nem nagyon emlékszek, mert aludtam. A buszon állítólag álltunk, hogy 3 óra hosszát.
Meglett-e Tropojában Márko?
Meg. Ez nagyon vicces, és a filmben is elhangzik. Tropojában is azt mondta mindenki, hogy itt mindenki Márkó. A filmben is mindenki Márkó volt. És Bajramcúriban, amikor a pincér kihozta, a fiatal pincér kihozta a kávét, és akkor tőle is megkérdeztem angolul, hogy de mondd már meg, hogy bakker már szerintem majdnem 200 kilométert fog vele menni a fickó úgy, hogy nem is erre akart jönni, hogy miért csinálja. És akkor hát mert ő ezt szeretné. Tehát mindegy. És akkor kérdeztem, hogy nem, mert hogy jöttem Tropojába Márkót megkeresni, és akkor a pincér is azt mondta, hogy itt mindenki Márkó. Megtaláltam. Mindenki Márkó volt, így mindenkit megtaláltam. Azt tudni kell, hogy Európának egy olyan része, ahol a vérbosszú a mai napig él. Egy nagyon veszélyes környék. Úgynevezett kulákban laknak az emberek, kulla. Ez olyan, mint egy ilyen ház erőddel. Tehát nagy fallal vannak körbevéve bizonyos házak, mert hogyha mondjuk egy férfi családtag véletlenül vagy akarattal megöl egy másik családból tartozó, vagy másik klánhoz tartozó férfit, akkor vérbosszú van, és a fiait, meg a gyerekeit is megölhetik. És azért házi rabságban élnek, tehát nem hagyják el a helyet. Ha valaki utána akar nézni, a 90-es évek elején és a végén több mint 250 embert öltek meg azon a vidéken. Tropoja, Kernaja, Bajramcúriba. Rendőröket, képviselőket halomra lőtték egymást az emberek. Úgyhogy nagyon, nagyon veszélyes környék volt. Én ezt az oldalát hál' Istennek nem láttam. Viszont amilyen család miatt, mert én azért utána néztem, volt ott egy család, akinek az 5 fiából 4-et lelőttek vérbosszú miatt több éven keresztül. Érdekes, hogy a pincér azt mondta, hogy azok meg is érdemelték, tehát hogy azok gengszterek voltak. És Albániának ez az a vidéke, ahol mikor a háború volt, ugye Albánia nem került háború, nem sodródott bele a jugoszláv háborúba, a szerb háborúba, viszont nagyon sok utánpótlás ment ezen a vidéken át Koszovóba. A koszovói albánoknak, az ucsékának ezen a területen mentek át. És akkor, mikor visszafordultunk, akkor azt mondta a sofőröm, hogy na, akkor most mutatok neked valamit, amit másnak nem nagyon szoktunk, és elvitt egy étterembe, és elvitt egy külön lezárt részre, hát ott egy kicsit padlót fogtam, ahol ilyen ucsékás erekék voltak kirakva, fegyverek, krézigránátok, stb. Tehát egy ilyen katonai, egy étteremnek egy olyan zárt része, ahol gondolom a veteránok szoktak együtt lenni, csak gondolták, hogy nekem megmutatják. És mintha ez a fickó mindenkit ismert volna ott, akivel szóba állt. Közben koszovói volt. Tehát érdekes dolgokat éltem.
És szerinted ki volt ez a figura? Tehát ugye itt mondtad, hogy három változat van, az egyik mondjuk igen. Az, hogy rád állították. Szerinted melyik változat volt az igaz? Mi a megérzésed?
Én úgy érzem, hogy az Úristen őt küldte. Azt még elmondom, hogy Bajramcúritól 10 kilométerre fölvette egy stoppos hölgyet. Elbeszélgetett vele kellemesen, én végig videóztam, azt értettem albánul, hogy arról beszélnek, hogy én miért videózok, meg hogy ez mindent felvesz, meg stb. Tehát annyit csináltam akkor, hogy nem hátradőlve videóztam, hanem előre dőltem az anyósülésen, hogy na, elkapja a nyakamat, akkor nehezebb dolga legyen. De abból is jó sült ki, mert ahogy megálltunk Bajramcúriba, a néni bent hagyta a táskáját, ő máshol szállt ki. És akkor ez a veterán katona szerintem 20 percet bolyongott a városba futva, hogy megtalálja a néni. De közben meg a néninek én integettem, mert egy ilyen hegyoldalon, domboldalon volt ez a város, és integettem neki, hogy jöjjön vissza a táskájáért. Tehát nem bármennyire is félelmetes lehet ezt így hallani, én éreztem ott végig az Úristennek a hatalmát, hogy ő szervezi az utat, és én azért azt merem mondani, hogy ez egyszerűen csak az Úristen, akkor őt rendelte ki, hogy engem ott körbe vigyen. Ha rám volt állítva, nekem úgyis jó. A határon úgy mentünk át, hogy jó, az albán-koszovói határon úgy mentünk át, hogy ő kellemesen elbeszélgetett a határőrökkel. Az iratomat azért elkérték, de hogy 3 vagy 2 óra múlva visszafordultunk, azt se kérdezték meg, hogy mit csináltam Albániában. Ugye kimentünk, megnéztük a településeket, a Tropojába fölmentünk, ott sétáltunk, videót csináltunk, Bajramcúriba kávéztunk, és 2 óra, 2,5 óra már vissza is jöttünk. Ez az, amikor úgy érzem, hogy az Úristen megy előttem, nyitja az ajtókat, zárja a kapukat, és védelme alatt van.
Voltam most nálad igéskártya, van, hogy viszel magaddal, ilyet mesélted már.
Kaptak. Itt. Ugyanazt kapták, mint a Mikulás. Mondtam a pincérnek is, hogy egy klubba tartozom most már Mikulással. A Mikulástak is. Hát amíg van, azt osztogatom, most már nincsen, vagy csak 4 vagy 5 darab a izéből, de hát nyáron újra nyakamba venném a Európát, és akkor csináltatni kell újra kártyát. Megvannak a tervek.
Mindjárt beszélünk a tervekről, mindig így szoktuk zárni a beszélgetést, csak még ehhez az úthoz egy kérdés. Itt az előbb meséltél egy elég veszélyes helyzetképet arról, hogy néhány éve milyen volt ez a vidék. Szerintem joggal merül fel a hallgatóinkban a kérdés, hogy jó, de te miért mész akkor oda? Miért vágytál Koszovóba stoppal?
Hát, hogy megnézem, hogy ott vagyok-e. Megnézem, hogy Isten ott is hatalmas Istene, mint ahogy kiderült, hogy ott is hatalmas Isten, meg egyszerűen, hogy elmondhassam, engem érdekelnek az emberek. Hát azért visszafelé még elmentünk az egyik legnagyobb tömegmészállásnak a helyére is, ahol egy ilyen dísz sírokba vannak eltemetve muszlimok, katolikusok, Dzsakovétól nem messze, és az azért megható, hogy a történelem, amit te a híradóban láttál, egyszer csak ott vagy, és akkor ott vagy a síroknál, és látod a veled egykorúakat, vagy a veled egykorban születetteket, vagy abban az időben 45 évesen árokba lőtt, vagy hegyoldalba lőtt embereknek a sírjait. Engem ezek érdekelnek, meg engem nagyon érdekel az, hogy különböző koroknak a nyomait hogyan őrzik meg az ottani emberek. És jó így látni évszázados távlatokban, hogy ekkor mi volt, akkor mi volt, ugye. Engem ez így vonz. Ez meg egy nagy X. Most azért már Európának nagyon nagy részét bejártam, bestoppoltam, átstoppoltam, rengeteg helyen van ismerősöm, rengeteg városnév cseng ismerősen a filmben. Ez mind olyan tudás, ami egyszer jó jöhet, meg ha nem, akkor jó visszagondolni, mert lesz olyan idő, amikor már nem járhatok így, és akkor előveszem a fényképalbumomat, és megnézem, hogy mi volt.
Féltél-e Koszovóban vagy Észak-Albániában, akár csak egy pillanatig is?
Hát ez a stoppos néni, mikor beült mögém, nem féltem, elővigyázatosabb lettem. Mondjuk azt, hogy elővigyázatosabb lettem, előre dőltem, ennyi, és akkor úgy csináltam az úti felvételeket. De én szoktam mondani, hogy amikor én beszállok egy kocsiba, akkor én leszámolok az életemmel, és nem mindegy, hogy biztos védekeznék, hogyha olyan lenne, de a veterán úgy el volt álljóva, hogy én hogy örültem annak, hogy eljutottam Tropojába, még kavicsokat is gyűjtöttem, mert hát ez most megint egy olyan, hát ez biztos beütötte a fejét. Hát ez elstoppolt már, nem tudom, a Mikuláshoz, hogy elbeszélgessen vele, hogy miért verte át gyerekkorába, elment Európa legészakibb részére, hogy megnézze, hogy ott van-e, most meg elmegy egy ilyen helyre, és akkor utána meg hazajön, azt mondja, hogy hú, de jó volt. Hát még ha fizetnének érte, sem mennék ilyen helyekre, nem, hogy kiálljak az útszélére, és akkor idegenek kocsijába beüljek. Én ilyen vagyok, más meg olyan. Engem ez feltölt, meg rengeteg olyan hithozadéka van, amit aztán tudok használni a munkámban is, vagy a napi, mindennapi életemben is.
Most ennek a koszovói útnak milyen ilyen hitbeli hatása volt, ha ezt meg tudod fogalmazni?
Hát megint rájöttem arra, hogy lényegében mindenki ember, tehát hiába muszlimhoz ültem be, szívélyesen fogadtak. Egyáltalán az, hogy olyan utakon jártam, amilyen utakon, például az útnak volt egy 800 méteres szakasza, ahová egyszer 10 aknát raktak le. És ahogy ment egy konvoj, úgy robbangatták fel sorba az aknákat. És hálát adtam az Úristennek, hogy most nincsenek ott az aknák. De én mégis itt lehetek, és megnézhetem azt a helyszínt, ahol az a merénylet készülhetett. Hogy egyáltalán lehetnek terveim, és akkor egyszer csak eljön az a nap, amikor az van, hogy na, akkor most akkor induljál, és készítve van az utad. Ima meghallgatás, de erről sokszor szoktam beszélni, hogy sokan hónapokat, éveket várnak egy ima meghallgatásra. Stoppolás közben, ha ha rábízod az Úristenre a dolgodat, és én kiállok egy négysávos útnak a szélére, én tudom, hogy ha fél óra eltelik, ha egy óra eltelik, hogy tudom, hogy a segítség készül, hogy már úton van, hogy az Úristen munkálkodik Koszovóban is. És egyszer csak az a hitbizonyosság teljesen bizonyossá válik, mert lefékez mellettem egy fekete Ford, és akkor körbevisz azokon az úti célokon, ahova én el akartam jutni. Tehát ahogy nyílnak az ajtók, aztán záródnak az ajtók, aztán új ajtók nyílnak ki, ezek olyan élettapasztalatok, amelyeket mások nagyon nagy szenvedés árán. Tehát például, ha kirúgnak valakit, elbocsátanak valakit, akkor bezáródik egy ajtó. Jaj, akkor most mi lesz? Na hát, összedől a világ. Na, stoppos mögött bezáródik egy ajtó, először is hálát ad azért, mert hogy eddig elhozta, hogy eddig jó volt, és reménykedik abba, hogy egy következő ajtó még kinyílik. És hogyha engem elbocsátanának most a munkahelyemről, akkor oké, zárunk egy vonalat, ez az ajtó bezáródott, de tudom, hogy a mindenható Isten majd kinyit egy másik ajtót, és akkor meg az lesz a jó.
És erre ezeket a stoppolást tanított meg?
Nem, erre már régen rájöttem, csak megint megfigyeltem ezt, hogy tehát mindig rendőrtől kérek információt, hogy lássa, hogy nem félek, idegen vagyok, csináljon, amit akar. De hogy rendőr zebrán fog nekem buszt, akkor egy rendőr vesz fel tovább, és utána egy UCK veterán visz körbe az úton, ez azt mutatja nekem, hogy az Úristen bárhol tud utat készíteni, és bárhol tud hegyeket elmozgatni. És valamikor az én segítségemmel is mozgatja a hegyeket, vagy az én szolgálatkészségem miatt is mozgat el hegyeket, és erre jó így rájönni. Vagy jó ezt megtapasztalni.
És akkor a beszélgetés vége. Mik a további terveid? Hova szeretnél menni? Nyára mi a terved? Miről hallhatnak majd néhány hónap múlva a hallgatóink itt az Európa Rádióban?
A terv még csak fogalmazódik bennem. Egy stoppos kaminon szeretnék végigmenni, ami érinteni Monakót, Gibraltárt, Marokkót, ez már transzkontinentális stoppolás, hogyha átmész Afrikába, az ugye már transzkontinentális, Lisszabont és Santiago de Compostela-ba lenne vége. Tehát ez egy ilyen, én nem gyalogolok, de a monakói kaszinótól indulnék, mivel szenvedélybeteg vagyok, vagy voltam, míg Jézus Krisztus meg nem szabadított, tehát a monakói kaszinótól a Európa legdélebbi, legnyugatabbi pontját érintve, átkompozva Marokkóba, Santiago de Compostela-ba tenném le a batyumot, ha az Úristen megadja. Ha nem, akkor úgyis jó.
Mikorra tervezed?
Ez még csak nagyon terv, annyira nagyon terv, hogy már tervezem, de időpont még nincsen. Nyáron, július, augusztus. Itt van, már az nem messze, csak még időpont nincsen lőve, nincs egyeztetve a családdal.